Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a délelőtti ige tanulmányozáson. Ennek azt a címet adtam, hogy lélek szerint, folytatva az egy hónappal ezelőtti témát, aminek az volt a cím, hogy a kárhoztatás szolgálatában. És azzal fejeztük be, hogy egyetlen kiút van abból, hogy az ember kárhoztatva legyen folyamatosan az életében is. Test szerinti életet éljen, és ez pedig az, hogyha lélek szerint él, hogyha lélek szerint jár. És az az egyik igevers, amelyet végén felolvastam, az a Galata 5. fejezet 25. vers volt, pontosítva olvasom. Ha szellem által élünk, a szellem szerint is járjunk. És erről szeretnénk most beszélni. Talán egy kicsit kitérőt tennék ahhoz képest, mint amiről eredetileg szerettem volna beszélni, mert az elmúlt hetekben volt egy pár beszélgetésem emberekkel, és rájöttem arra, hogy ez nem mindenki számára magától értetődő, hogy mit mond ez az igevers. Már az első fele sem. Hát ugye azt mondtam, hogy hát a lélek szerint járásról lesz szó, de először szeretném, hogyha erről beszélnék, hogy mit jelent az, hogy szellem által élünk. Mit jelent az, hogy szellem által élünk? Erről a két dologról szeretnék egy pár szót mondani először. Itt két dologról beszél Pál. Azt mondja először is, hogy a lélek szerint élünk, akkor lélek szerint is járjunk, vagy szellem által élünk, szellem szerint járunk, pontosabb fordításban. Tehát itt egyrészt beszél a járásról, meg az életről. Mi a járás? A járás ugye ez egy folyamatos tevékenység, egy cselekvés. Hogyha lefordítjuk ezt mai magyarra, ez az életvitelre vonatkozik, nem? Ugye ez egy általános bibliai kép, hogy úgy jár valaki. Ez az életvitel, az életmód. A hétköznapok. Elnézést. A hétköznapokra vonatkozik. Mire vonatkozik az élet? Ha lélek által élünk. Hát nem ugyanerre vonatkozik. Majd fogunk nézni egy másik igét, ahol szinte ugyanerről beszél Pál. De valójában az élet, amiről itt beszél Pál, az ennek az egésznek a kezdete. Az, hogy valaki járni tudjon, ahhoz először is élnie kell. Ezt az életet valahogyan megkapta. Hogyan jut hozzá valaki az élethez? Úgyhogy megszületik. Így van. Tehát az élet kezdete a születés, akkor a szellem szerinti élet kezdete, az micsoda?
Az újjászületés.
Így van, az újjászületés, vagyis a szellemtől születés. És azt mondja, szeretném ezt kihangsúlyozni, Kolossi levél 2. fejezet 6. verse, hogy azért, amint elfogadtátok a Krisztus Jézust, az Urat, úgy járjatok is ő benne. Tehát ez szinte ugyanazt mondja, mint a Galata levélben, hogy ha szellem szerint, vagy szellem által élünk, akkor szellem szerint is járjunk. Amint elfogadtuk a Krisztus Jézust, az Urat, úgy járjatok is ő benne. Tehát ahogyan az életet kaptuk, ahogyan a szellemet kaptuk, úgy kell abban tovább élni is. Úgy kell abban járni. Ezért fontos az, hogy világosan értsük ezt, hogy hogyan van a szellem általi élet. Hadd tegyek fel néhány kérdést először is. Ugye azt mondja, hogy ha szellem szerint élünk, az első kérdés az, hogy elnyerted-e már a szellem által az életet? Mert ha nem nyerted még el ezt az életet, akkor nem is fogsz tudni szellem szerint járni. Ez világos, ugye? Ez egy előfeltétel. Ha már elnyerted ezt az életet, akkor ez hogyan történt? Mert azt mondja az ige, hogy ahogyan, vagy amint őt befogadtátok, ahogyan a szellemet megkaptátok, úgy járjatok benne. Hogyan kaptad a szellemet? Hogyan kaptad az életet? Mert úgy is kell járnod benne. Mi volt a titka ennek? Mert ugye a szellem szerint járásnak ugyanaz a titka, mint a szellem elnyerésének. Az igék szerint. Úgyhogy, ha szellem szerint akarsz járni, akkor először is érdemes végig gondolni, hogy Egyáltalán hogy lehet elnyerni a szellemet? Hogy működik ez? Mi a titka? Ahogy mondja az ige, amint elfogadtátok a Krisztus Jézust, az Urat, úgy járjatok is ő benne. Ahogy mondtátok is, ez a szellem általi élet, ennek a kezdete, vagy a beugrója, ez az újjászületés. Jézus pontosan erről beszél. Olvassuk el János evangélium a 3. fejezetéből, 3. és 5. verset pontosítva olvasom. Jézus így válaszolt neki, ugye Nikodémussal való beszélgetésében hangzik el ez. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Jézus azt felelte, bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be az Isten országába. Hát itt is látjuk azt, hogy az Isten országában való életre, vagyis a keresztény életre mi a beugró? Az újjászületés egyrészt ezt mondja, másrészt pedig, hogyan részletezi ezt? Hogy?
Szellem.
Csak szellemtől? Azt mondja, hogy víztől és szellemtől. Látjuk ezt? Ezt mondja az ige, vagy csak én magyarázom bele. Víztől és szellemtől kell születni. Ez az újjászületés. Nézzük akkor sorba. Először a víztől születés. Mert ugye azt mondja, hogy ahogyan az életet kaptuk, úgy kell járni benne. Akkor nézzük meg, hogy hogyan születik valaki újjá. Mit tanulhatunk ebből? Ugye a víztől való születés az elég magától értetődő, hogy az miről szól, mi az? Ugye ez a vízkeresség, amikor valakit alányomnak a vízzel. A vízbe merítés, ugye ez a szó, hogy keresség, ez egy magyarban egy hát eléggé szerencsétlen szófordulat, mert nem sok köze van a kereszthez. Az eredeti görög szó, a kereszt, keresztelés, az azt jelenti, hogy bemeríteni, alámeríteni valamilyen dologba. Jelen esetben vízbe. Tehát a vízbe merítésről van szó. Mindenek előtt szeretnék néhány népszerű vízkerességgel kapcsolatos mítoszt elővenni. Lehet, hogy meg fogtok rajta döbbenni. De ez egy általános vélekedés a vízkerességgel kapcsolatban, hogy ez a Krisztussal való szövetségkötés. Ki az, aki már hallotta ezt a vízkerességről? Hát elmondom nektek, hogy ez egy mítosz. Mit mond Jézus? Hogyan lehet bemenni az Isten országába? Azt mondja, hogy ha valaki nem születik víztől, ennyit mond? Azt mondja, valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be Isten országába. Tehát a vízkeresztség az nem a Krisztussal való szövetségkötés. Egyébként csak zárójelben megjegyzem, ezt így ebben a formában, hogy Krisztussal való szövetségkötés, ez a vízzel való keresztség lenne, sehol nem találjátok meg a Bibliában. De hogyha valaki tud nekem mutatni erre egy ige helyet, elfogadom. Én nem találtam. Ez egy mítosz. És hogyha a belépőt akarod megtudni, Jézus azt mondja, hogy víztől és szellemtől. Nem együtt jár, de mind a kettő fontos. Különben nem részletezte volna Jézus így külön. És hogyha az apostolok gyakorlatát megnézzük, ott is látjuk, hogy nem együtt volt a kettő. Fogunk majd nézni egy példát erre, úgyhogy nem akarok többet említeni ezzel kapcsolatban. Egy másik ilyen tipikus vélekedés a vízkerességről, hogy ez a belépő az Isten egyházába. Úgyhogy ha valaki tag akar lenni az egyházban, akkor meg kell keresztelkednie vízzel. Nem? De mit mond az ige? 1 Korintus 12.13. Pontosítva olvasom. Figyétek meg, hogy a keresztséget melyik keresztségről beszél Pál? Mert hiszen egy szellem által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg. Akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok vagyunk, és mindnyájan egy szellemmel itattattunk meg. Ugye itt Krisztus testéről beszél, ami az egyház. Ezt mindenki érti, az az egy test, amivé kerek össze, amiben bele lettünk merítve, vagy aminek tagjaivá váltunk, az az egyház, az a Krisztus teste. De itt melyik keresztségről beszél Pál? Mi az a keresztség, ami az egyházba visz? Azt mondja, hogy a szellem által lettünk oda belekeresztelve, vagy belemerítve. Nem a vízkeresztség által. Tehát a vízkeresztség nem belépő az Isten egyházába. Ez egy mítosz. Következő elgondolás, hogy a keresztény élet kezdete. Ha megkeresztelkedek vízzel, már kezdhetem is élni a keresztény életet. Róma 8. fejezetében, 9. vers viszont ezt mondja. Szintén pontosítva olvasom. Ti azonban nem test szerintiek vagytok, hanem szellem szerintiek, ha valóban Isten szelleme lakik bennetek, akiben pedig nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé. Mi a lényeges különbség egy keresztény között és egy nem keresztény között? Ez szerint az ige szerint az, hogy a Krisztus szelleme benne lakik. Igaz? Akiben nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé, az nem keresztény. Akiben a Krisztus szelleme van, az az övé. Hol van itt szó a vízkerességről? Sehol. Nem a vízzel való keresztség a keresztény élet kezdete, hanem a szellemmel való keresztség. Ez a lényeges különbség. Erről beszél az ige. Akkor jogosan felmerül a kérdés, hogyha valóban a szellemtől születés, vagy a szellemmel való keresztség az igazán fontos, ez a lényeg, akkor mi értelme van a vízkerességnek? Nem? Hogyha nem ez visz be minket az egyházba, nem ez tesz, vagy nem ez a keresztény életnek a kezdete, hogyha nem ez a Krisztussal való szövetségkötés, akkor mi értelme van a vízkerességnek? Mi egyáltalán ennek a jelentősége? Miért kell víztől is születni? Péter apostol ír egy nagyon érdekes dolgot a keresztségről. Péter első levele, 3. fejezet, 21. vers. Most pedig titeket is megment ennek képmása, hogy itt először Noé bárkájáról beszél, ezt most nem olvastam fel, hogy a Noé bárkájában 8 ember menekült meg az özönvíztől. És erre hozza párhuzamként, most pedig titeket is megment ennek a képmása, tehát a bárkának a képmása, a keresztség. Csak képzeljük el, a keresztséget a bárkához hasonlítja. Ugye a bárka ez nagyon fontos volt ahhoz, hogy Noéék megmeneküljenek, igaz? Volt jelentőség a bárkának? Volt. Így van. Tehát azt mondja, hogy most titeket is megment ennek képmása a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem a jó lelkiismeret keresése Isten iránt, Jézus Krisztus feltámadása által. Tehát ez nagyon-nagyon fontos dolog a keresztség. Azt mondja, hogy ez megment. Viszont azt is megmondja, hogy nem a fürdés az, ami üdvözít, tehát nem az, hogy lemosod magadról a piszkot, hanem a tiszta lelkiismeret. Tehát a keresztségben van egy olyan elem, amiről azt mondja Péter, hogy ez a jó lelkiismeret keresése. És ez olyan fontos, hogy ez kell az üdvösséghez. Ez egy kulcsfontosságú dolog. Szeretnék erről ezt egy kicsit alaposabban megvizsgálni. A bűntől tiszta lelkiismeretet. Nézzük meg a keresztség, a vízzel való keresztségnek az első leírását. Ki az, aki először hirdette a vízzel való keresztséget? Keresztelő János, így van, nézzük meg, mit mondott Keresztelő János, illetve őróla mit ír a Biblia. Márk evangélium első fejezetéből fogom olvasni, majd még egy másik igét is olvasom, Lukácsból, de ez kicsit később. Márk első fejezetéből 4.-5. verset olvasom. Így jelent meg János, aki a pusztában keresztelt, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Júda egész környékének és Jeruzsálemnek a lakói is mind kimentek hozzá, megvallották bűneiket, és megkeresztelkedtek általa a Jordán vizében. Tehát ezt hirdette Keresztelő János, a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. De szeretném feltenni a kérdést. Ez megoldotta-e a problémát? Megoldotta ez az emberek problémáját? Szeretnék néhány igét felolvasni, ami alapján el kéne, hogy gondolkodjunk ezen. Zsidókhoz írt levélben ezt írja Pál 10. fejezet 1.-2. verse. Mivel a törvényben csak az eljövendő jó árnyéka van meg, nem maga a dolgok valós képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évről évre szüntelenül bemutatnak, sohasem képesek tökéletességre juttatni az odajárulókat, különben megszűnt volna az áldozás, hiszen ha az áldozó egyszer megtisztult volna, többé semmi bűntudatot nem érzett volna. Ezt az igeverset már korábbi alkalommal is felolvastam, de most ismételjük át még egyszer. Mit mond Pál, hogy a megtisztulásnak mi lenne az eredménye? Így van, azt mondja, hogy többé semmi bűntudatot nem érzett volna. Magyarul tiszta lett volna a lelkiismerete, megszűnt volna a bűnössége. Nem érezte volna magát többé bűnösnek az ember. Nyilván Pál itt azzal érvel, hogy ez nem történt meg. Hát az ószövetségi időben ez nem történhetett meg. Na most akkor csak visszatérek ide, most itt János kerességéről gondolkodunk. János, ő a bűnbocsánatot hirdette. Nézzük meg még egy igét zsidókhoz írt levélből. 11. 12. verset, 10. fejezetből, és a 18-at is. Minden pap naponként szolgálatban áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket. Ő azonban, Jézusról beszél, egyetlen áldozattal áldozva a bűnökért, mindörökre az Isten jobbjára ült. És a 18. vers. Ahol pedig bűnbocsánat van, ott nincs többé bűnért való áldozat. Lehet, hogy elsőre nem olyan könnyű ezt az igaz szakaszt megérteni, főleg most itt az egész fejezet egy nagyon komoly érvelés, de próbáljuk meg a lényeget kihámozni belőle. Mit mond arról, hogy mikor lépett érvénybe a bűnbocsánat? Ugye azt mondja ez igevers, hogy szembeállítja ezt a kettőt. Tehát azt mondja egyrészt, az ószövetségi áldozatban újra és újra bemutatták az áldozatokat. Miért? Mert ezek soha nem képesek eltörölni a bűnöket. Így van. Viszont itt van az ellentét. Jézus egyetlen áldozatot bemutatott, aminek mi lett az eredménye? Eltörölte a bűnöket. Nyilván az ellenkezője nem képes eltörölni a bűnöket. Jézus egyetlen áldozata képes eltörölni a bűnöket. És ennek az eredménye a bűnbocsánat. Akkor hadd kérdezzem meg, mikor lépett érvénybe a bűnbocsánat? Akkor, amikor Jézus Krisztus bemutatta az ő áldozatát. Nem ezt mondja ez igevers? Azt mondja, hogy egyetlen áldozattal áldozva a bűnökért. Ez volt az a pillanat, amikor érvénybe lépett a bűnbocsánat. Na most, hogyha ezt végig gondoljuk, akkor amit János hirdetett, a bűnök bocsánatát, az akkor egy elérhető valóság volt az emberek számára?
Nem.
Nem volt elérhető, hát Jézus Krisztus még nem áldozta fel magát. A bűnbocsánat, az igazi bűnbocsánat, ami a lelkiismeret megtisztításával is jár, ez nagyon fontos, az Jézus Krisztus áldozatával jött el. Előtte ez nem volt elérhető. János csak hirdette a bűnbocsánatot, megtérésre hívta az embereket, de ez csak egy előkészület volt a valóság megtapasztalására. A valóság még nem jött el, mert a tényleges bűnbocsánat és a tiszta lelkiismeret az csak Jézus áldozata által vált elérhetővé. Ez teljesen világosan tanítja az ige. Tehát akkor egyértelműen válaszoltunk arra, kérdésre, hogy a bűntől tiszta lelkiismeretet János keresztsége nem hozta el, nem oldotta meg ezt a problémát. Egy nagyon érdekes igeverset szeretnék felolvasni nektek, Apostolok cselekedeteiből, 19. fejezetből, 3.-5. verset, ahol úgy tűnik, hogy kétféle vízkeresztség van. Apostolok cselekedetei 19.-3.-5. versét olvasom. Pál apostol itt az efézusi tanítványokkal beszélget, akikre rátalált. És ezt kérdezi tőlük. Mire azt kérdezte? Akkor hát mire keresztelkedtetek meg? Ők pedig azt mondták, a János keresztségére. Pál pedig így folytatta. János a megtérés keresztségével keresztelt, azt mondva a népnek, hogy aki utána jön, abban higgyenek, tudnélik a Krisztus Jézusban. Amikor pedig ezt hallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. Az előtte meg az utána lévő verseket is érdemes lett volna felolvasnom. Pál apostolnak az első kérdés az volt, hogy hát vettetek-e Szent Szellemet, miután hittetek? És azt válaszolták, hogy hát azt se tudjuk, hogy mi, hogy eszik vagy isszák. Nem tudjuk, hogy egyáltalán van-e Szent Szellem. Nem tudjuk, mi az. Nem tudjuk, miről beszélsz. És ekkor mondja Pál azt, hogy akkor mire keresztelkedtetek meg. És utána a folytatás, miután megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére, utána Pál rájuk tette a kezét, imádkozott értük, és vettek Szent Szellemet. De most amiért idéztem ezt az igét, és amiért fontos számomra, ugye Pál apostolnak az volt az eredeti kérdés, hogy vettetek-e Szent Szellemet? Nem vettek Szent Szellemet, de hát meg voltak keresztelve vízzel. János keresztségével meg voltak keresztelve. Hát akkor ugye vízzel kell megkeresztelkedni Szent Szellemmel. Az első ki van pipálva, akkor jöhet a második. Nem? Nem ez lenne a logikus? Hát, hogyha a vízkeresztség az a János keresztsége, akkor mi értelme van újra megkeresztelkedni az Úr Jézus nevére? Gondolkodtatok már ezen? Szeretnék néhány fontos elemet kiemelni János keresztségéből és az Úr Jézus nevében való keresztségről, ami megmutatja, hogy ez két teljesen különböző dolog. Nem ugyanaz a kettő. Mi volt a probléma és a megoldás János keresztségén? Az ember problémája és az erre kínált megoldás. Lukács evangéliumából fogok most olvasni egy hosszabb szakaszt. Harmadik fejezet, Lukács harmadik fejezete, 8. vers, és a 10-től 14. vers. És erre a kérdésre próbáljunk válaszolni, hogy mi volt a probléma, és milyen megoldást kínált erre János keresztsége. Ezt mondta János, teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és nehogy azt kezdjétek mondogatni magatokban, hogy Ábrahám a mi atyánk, mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. És a 10. verstől a sokaság pedig azt kérdezte, mit tegyünk tehát? Ő pedig így válaszolt. Akinek két ruhája van, egyiket adja annak, akinek nincs. És akinek van eledele, hasonlóképpen cselekedjék. És eljöttek a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és így szóltak. Mester, mit cselekedjünk? Ő pedig azt mondta nekik. Semmi többet ne követeljetek, mint ami meg van szabva. Megkérdezték őt a katonák is. És mi mit tegyünk? Nekik azt mondta. Senkit se bántsatok, se meg ne zsaroljatok, hanem elégedjetek meg zsoldatokkal. Mi volt a probléma, és mi a megoldás? Lehet, hogy nehéz kérdés. Hadd mondjam azt, hadd fogalmazom így, a cselekedetek. Tehát a probléma az a bűnös cselekedetek voltak. Nem? Az, hogy valaki elveszi a másik pénzét, hogy valaki zsarol, lop, hogy kényszerít, hogy nem osztja meg azt, amilyen van. És mi erre a megoldás? Hát ne így csináljátok! Csináljátok igaz cselekedeteket. Teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöket. A gyümölcs a lényeg. Így van? A cselekedet. Nézzük meg Jézus keresztségénél, vagy a Jézus nevében való keresztségnél, mi a probléma, és mi a megoldás. Két igeverset olvasnék fel, az egyik Efézus második fejezetéből, első és harmadik igevers. Titeket is megelevenített, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Egykor mi mindnyájan ezek között forgolódtunk, követve testünk kívánságait, cselekedve a test és a gondolatok akaratát, és természet szerint a harag fiai voltunk, mint mások is. És Róma 6. fejezetből 3. verset olvasnám fel. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik megkeresztelkedtünk a Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk. Miről szól Jézus keresztsége? Mi az ember problémája? A természete? Milyen a természete? Romlott, azt mondja, hogy harag fia. Reménytelen. Istennek az ellensége. Halott a bűneiben és a vétkeiben. Egy halott az maga tehetetlen, igaz? És mi a megoldás? Mi a megoldás? A gyümölcsök? Ez igaz, gyümölcsök? Mondja, a halál. Mi nem Jézus Krisztus igaz életébe keresztelkedünk meg. Nem a jó gyümölcsökbe keresztelkedünk meg. Azt mondja, hogy az ő halálába keresztelkedtünk meg. Tehát az ige szerint Jézus keresztségénél a probléma az a bűnös természet, nem a cselekedetek. És a megoldás az a halál, nem a cselekedetek. Ez nagyon fontos. Tehát Jézus keresztsége nem ugyanaz, mint János keresztsége. Szeretnék itt egy összehasonlítást tenni. Lehet, hogy kicsit sarkítok vele, de tulajdonképpen ezt mondja az ige. János keresztségénél az ember azt mondja, hogy bánom, hogy rossz dolgokat tette. Ezt kérdezték az emberek, mit tegyünk? Látom, hogy rossz dolgokat csináltam, akkor mit tegye? Jézus keresztségénél ellenben az ember elismeri, hogy mindenestől fogva rossz vagyok. Nem tudok jó lenni, nem tudok jót tenni. Halott vagyok a bűneimben és a vétkeimben. Így lehet egy tehetetlen állapotban vagyok. János keresztségénél az ember azt mondja, hogy ezután igyekezni fogok, hogy jót tegyek. Megtéréshez méltó gyümölcsöket próbálok magamból kisajtolni. Jézus keressége pedig arról szól, hogy az életem úgy, ahogy van, halálra méltó. Meg kell halnom. Nem tudok jót kisajtolni magamból. Meg kell halni az én. János keresztségénél az ember mire számíthat? Arra, hogy az Isten majd értékeli az erőfeszítéseimet. Jézus keresztségénél az ember semmit nem tud felmutatni. Csak annyit tudok mondani, hogy elfogadom az Isten megoldását. Szeretném ezt egy kicsit összefoglalni. Mit jelent akkor a Jézus nevében való keresztség vagy bemerítkezés? Vízzel való bemerítkezés. Először is az, hogy kapitulálok a cselekedetek általi megigazásból. Megadom magamat. Kész. Nem küzdök tovább ezért. Nem fog működni. Nem megy. Nem tudok jobbá lenni. Nem tudok megfelelni Istennek. A régi életemet halálra adom, mert a természetem javíthatatlanul rossz. Ezt jelenti a Jézus Krisztus nevében való keresztség. És ezáltal azt is elismerem, hogy a lelki ismeretem soha nem lenne tiszta a saját cselekedeteim alapján. A János keresztségén az ember megpróbálja a jó cselekedeteket tenni. Megtéréshez méltó gyümölcsöket hozni. Fog neki sikerülni? Nem fog sikerülni. A természete miatt nem fog sikerülni. És mi lesz ennek a következménye? A lelkiismeretében rossz lelkiismerete lesz. Tehát az, amiről a zsidókhoz írt levélben olvastunk, hogy sohasem képes tökéletessé tenni az embert, nem nyer igazán bűnbocsánatot, az nem valósulhatott meg János keresztségében, mert nem működik. A természetünk miatt nem működik. Viszont Jézus keresztségében valami működik. Nem csak Jézus halálát fogadjuk el, hanem ezután az ő igaz életét is, az én bűnös életem helyett. Erről beszél Róma 6-ban Pál apostol, Róma 6, 4. 5. versét olvasom. Eltemettettünk tehát vele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámadt Krisztus a halálból az atya dicsőség által, úgy mi is új életben járjunk. Ha pedig egyé lettünk vele az ő halálában, annak hasonlósága szerint, akkor még inkább egyé leszünk vele feltámadásában is. Tehát itt van szó egy Jézus Krisztussal való teljes azonosulásról. És ezt szeretném kihangsúlyozni, ezt az azonosulást, ami János keresztségénél nem volt ott. János keresztségénél a te erőfeszítéseidről van szó. Jézus keresztségénél a Jézus Krisztussal való azonosulással van szó. Teljesen más a kettőnek a fókusza. Jézus keressége az új identitásról szól. Arról, hogy az, aki régen voltam, annak vége. Nem arról szól a keresség, a Jézus nevében való vízkeresség, hogy egy ígéretet teszek arra, hogy mostantól fogva nem leszek rossz. Hogy próbálkozni fogok. Az János keressége. Nem a Jézus nevében. A Jézus nevében való keresség az pontosan az ellenkezőjéről szól. Elismerem, hogy soha nem fogok tudni jobbá lenni. Képtelenség nem működik. Egyetlen megoldás van, hogyha meghalok. Nem lehet a régi életet megreformálni, megjavítani. De Jézus Krisztus életének a befogadása egy új személyazonosságot is ad. Mostantól fogva nem az a régi bűnös önmagam vagyok. Nem azzal azonosítom önmagamat, hanem Jézus Krisztussal, aki egy igaz ember. És erről fogunk majd következőkben többet beszélni. De most szeretnék rátérni a vízkeresség után, a víztől születés után, ami a Jézus Krisztussal való azonosulásomat fejezi ki, hogy én azonosulok vele az ő halálában, hogy azonosuljak vele az ő életében is. És ezután rátérünk a másik, a beugrónak a másik felére, ami micsoda? A szellemtől való születés. Így van. Ez a szellemtől való születés, ez legalább olyan valóságos dolog, mint a vízzel való keresség, a víztől való születés. Bár láthatatlan, de mégis valóságos esemény, ami az emberi szellemben történik meg. A Biblia erre több különböző kifejezést használ, ezek közül néhány metafora, tehát hasonlat, mindjárt megmagyarázom, hogy mit értek ezzel. Jézus erről beszél például János 15-ben, amikor azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Ugye ez a szőlőbe való beoltásnak a képe, vagy Pál apostol ott az olajfába való beoltást mondja. Tehát ez a beoltás, ez egy metafora, nyilván nem, senki nem képzeli magát szőlővesszőnek. Jézus sem egy szőlőtő, abban a szó szerint értem, ez egy kép, egy szimbólum. De ez is erről a tapasztalatról beszél, amikor az a szőlővesző, az beleoltatik a szőlőtőkébe. Egy másik példa a mag elvetése. Jézus erről több példázatot is mondott, Máté 13. fejezetében több ilyet is olvasunk. Ugye a mag az az Isten országának. Maga az Isten országát hasonlítja egy maghoz, amit elvetnek, és kikel, és gyümölcsöt terem. De ez nem pusztán az ige, hanem ez az az élet, amit Jézus Krisztus belehelyez az emberbe. Amiről János első levelében azt írja, hogy aki újjászületett, az nem vétkezik, mert benne marad annak magva. Ő kapcsolja össze az újjászületést a maggal, ami belénk vettetett. Egy másik kifejezés, amivel leírja ezt a tapasztalatot a Biblia, az a szellemben merítés, vagy ahogy sokan jobban ismerik, a lélek keresztsége. 1 Korintus 12.23-ban beszél erről Pál, amit fel is olvastunk, hogy egy szellemmel kereszteltettünk meg. Egy szellemmel lettünk belemerítve Jézus Krisztus testébe, az ő valóságába, az ő életébe. Ez, amiről János, keresztelő János beszélt, hogy arra hallgassatok, aki utánam fog jönni, ő az, aki majd szellembe merít titeket, szó szerint így kellene fordítani. hogy aki lélekkel keresztel kárnéban így van, aki szellembe merít bele titeket. Tehát ez egy másik kifejezése ugyanennek a tapasztalatnak, az újjászületésnek. És végezetül, lehet, hogy még több is van, nem, még ez nem az utolsó, elnézést, utolsó előtti. Egy másik kifejezés, amit használ a Biblia, az Krisztus befogadása, vagy Krisztus szellemének a befogadása, mind a kettőt mondja konkrétan Róma levél 8. fejezet 9-10. Vers, amit szintén felolvastunk. Hogyha valakiben Krisztus van, vagy Krisztus szelleme lakik, akkor az az övé, ellenkező esetben nem. Tehát ez ugyanaz, Krisztus befogadása, Krisztus szellemének a befogadása, ez az újjászületés. És van még egy kifejezés, amivel leírja a Biblia ezt a tapasztalatot. 1 Korintus 6.17-ben azt mondja Pál apostol, hogy aki az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Tehát ez a Krisztus szellemével való egyesülésnek a tapasztalat, az egyesülés, mint fogalom. Talán ez az a kifejezés, ami leginkább nyíltan leírja azt, hogy mi történik valójában az újjászületéskor. Mi történik akkor, amikor valaki szellemtől születik? Szeretnék visszatérni arra a kis antropológiai ábrához, amit egy korábbi előadásban már felvázoltam. Hogy az embernek van teste és szelleme. Ebből a két részből áll, és ez a kettő együtt alkotja az élő lelket, ami az én egész életemet magába foglalja. Mind testi, mind szellemi vonatkozásban. És az embernek a problémája, hogy beszéltük, abban van, hogy a szelleme romlott. El van szakadva Istentől. Na most mi történik a szellemtől születéskor? Egyszerűen Krisztus szelleme egyesül az ember szellemével. Ugye, ahogy Pál apostol mondja, ki az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Tehát itt nagyon nyíltan beszél Pál arról, hogy egy szellemmé válunk Krisztus szellemével. Ebben a részünkben történik a döntő változás. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy helyreáll az Isten és az ember között megszakadt kapcsolat. És a személyiségünknek, az életünknek ez a legfőbb eleme, a szellem, ez újra közösségbe kerül Istennel. Ez az, amivel közösségben vagyunk Istennel, hogy mondja János apostol, hogy közösségünk van Istennel és Krisztussal és egymással. Szeretnék most arról beszélni, hogy milyen alapon történik ez az újjászületés, vagy a szellemből való részesülés. Mert ugye arról beszéltünk, hogy ahogyan vettük, úgy járjunk benne. Hát hogyan vettük? Volt itt egy csoport Galáciában, akik ezt elfelejtették, hogy hogy vették. És hozzájuk szól ez a szakasz, sőt az egész levél. Erről a témáról szól, hogy hogyan is van a szellemben való járás, hogy működik és hogy nem működik. És most a harmadik fejezetből olvasnék fel, a Galata levél a harmadik fejezetéből, egy szakaszt, az első 5 verset olvasom fel pontosítva, ami kimondottan erre a kérdésre ad választ, hogy milyen alapon működik, vagy milyen alapon veszi valaki az Istennek a szellemét. Milyen alapon születik valaki újjá. Így olvassuk. Galata 3:1-5. Ó, balgatag galaták! Ki igézett meg titeket, akiknek szeme előtt Jézus Krisztust úgy írtuk le, mint a közöttetek feszítették volna meg? Csak azt szeretném megtudni tőletek, hogy a törvény cselekedetéből kaptátok-e a lelket, szellemet, itt nem jutottam ki, vagy a hit hallásából. Ennyire balgatagok vagytok? Amit szellemben kezdtetek el, most húsban fejeznétek be? Annyit szenvedtetek hiába? Ha ugyan hiába. Tehát az, aki a szellemet adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik köztetek, a törvény cselekedetéből teszi, vagy a hit hallása által. Szeretnék néhány kérdést feltenni ennek az igének az alapján. Próbáljuk meg ez alapján megválaszolni. Először is, mi a szellem elnyerésének a forrása? Pál apostol teszi fel ezt a kérdést, azt kérdezi, hogy csak azt szeretném megtudni tőletek, hogy a törvény cselekedeteiből kaptátok-e a szellemet, vagy a hit hallásából. Ez tehát a kérdés hozzátok is. A törvény cselekedetéből kapjuk a szellemet, vagy pedig a hit hallásából. A hit hallásából, igaz? Egyértelmű a válasz. Mi a törvény cselekedetei? A saját teljesítményem, amit én fel tudok mutatni Istennek. A hit hallása pedig, ahogy a vízkerességnél megnéztük, nem az, hogy ígéretet teszek arra, hogy jobb leszek, hanem azonosulok Krisztussal. Isten ígéreteibe vetem a hitemet, nem pedig abba, amit én fel tudok mutatni. Tehát egyértelműen válaszolhatunk erre, hogy nem a törvény cselekedeteiből veszi valaki a Szent Szellemet. Pál apostolnak van egy másik kérdése is. Az 5. versben azt kérdezi, hogy aki a szellemet adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik köztetek. Ezt a törvény cselekedetéből teszi, vagy a hit hallása által. Tehát a másik kérdésem az, hogy a szellem megnyilvánulásainak mi az alapja? Az, hogy az életünkben folyamatosan tapasztaljuk az Isten szellemének az erejét. Hát itt erőről beszél Pál. Hatalmas erőkkel munkálkodik köztetek. Ez egy folyamat. Mi a szellem megnyilvánulásainak az alapja? A törvény cselekedetei, vagy a hit hallása? Biztos? A hit hallása. Így van. Mi van akkor, hogyha teljesítményre alapozunk? Arra, amit keresztényként fel tudunk mutatni. Pál apostol azt mondja, hogy ezzel befejeződik a szellemben való járás. Így fogalmaz, hogy amit szellemben kezdtetek el, húsban fejeznétek be. Tehát amit szellemben elkezdtél, a szellemben járást, azt befejezed. Felfogtuk, hogy mit mond? Tehát, hogyha te a saját cselekedeteidre kezdesz alapozni a szellemben járásnál, akkor vége. Vége a szellemben járásnak. És mi lesz a folytatás akkor? Mi lesz a folytatás, ha befejezed a szellemben való járást? Nem csak. A régi. Azt mondja Pál, hogy a húsban fejeznétek be. A hús, ahogy korábbi alkalommal beszéltük, az a régi élet. Ha nem szellemben jársz, akkor húsban fogsz járni. Vagyis visszatér a régi életed, és garantáltan felül fog kerekedni. Nem fogsz tudni keresztény életet élni. Állandóan el fogsz bukni. Azt mondja, hogy arról is volt szó, hogy most akkor a szellem megnyilvánulása, az Isten erejének megnyilvánulásai, azok a törvény cselekedeteiből vannak, vagy a hit hallása által? A hit hallása által nyilván költője a kérdés. Akkor, hogyha valaki a törvény cselekedetei alapján akar elég jó lenni ahhoz, hogy Isten hatalmasan munkálkodja rajta keresztül, mi lesz az eredménye ennek? Nem fog működni. Nem tudsz elég jó lenni hozzá. Nem tudsz elég jó lenni ahhoz, hogy gyógyulások történjenek általad, hogy halottakat támasszál, hogy ördögöket üzzel, hogy akár csak arra sem, hogy igazán meg tudjál vigasztalni valakit, hogy megtérítsel valakit. Nem tudsz hozzá elég jó lenni. Mert mindez a hit hallása által történik. Nem fogod tapasztalni a szellem megnyilvánulásait, és csak a saját erőforrásaidra hagyatkozhatsz, hogyha erre az útra lépsz. És ami az egyik legszomorúbb, hogy elveszíted az Isten iránti jó lelkiismeretet. Miért? Miért mondom ezt? Ezt ugye nem írja konkrétan Pál, de azt mondja, hogy húsban fogod befejezni. És a húsban mi lesz a sorsod? A régi életedet fogod élni, és kárhoztatva fogod magadat érezni. Folyton. Nem lesz tiszta a lelkiismereted. Valójában erről is beszél Pál Galata 5. fejezetében, 4. 5. vers. Ti, akik a törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, és kiestetek a kegyelemből. Nagyon-nagyon kemény. Mert mi a szellem által hitből várjuk az igazság reménység. Ez a kettő éles ellentétben áll egymással. Nem működik egyszerre a kettő. Vagy szellem által hitből, vagy a saját cselekedeteim alapján. Számítok rá, hogy Isten munkálkodjon által. Szeretnék rátérni arra, hogy mi ennek a hitnek az alapja, mert azt mondja, hogy hit által, meg szellem által, de mi ennek a hitnek az alapja? Róma levél 5. fejezetében, 8.-10. vers azt mondja, hogy az Isten már akkor szeretett bennünket, amikor mi bűnösök voltunk. Akkor mennyivel inkább megtartatunk most, hogy megbékültünk vele. Tehát az Isten szeretete az alapja a mi hitünknek, ami egy feltétlen szeretet. Már akkor szeretett, amikor mi bűnösök voltunk. Nem, hogy nem tudtunk jót felmutatni, ellenségei voltunk Istennek. De nem csak addig szeret, amíg megtérünk hozzá, nem csak addig szeret feltétel nélkül, hanem utána is. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy erre mindig emlékezzünk. Az Isten szeretete nem csak addig olyan feltétel nélküli, amíg az embert úgy magához csalogatja, aztán utána, de most már vigyázz magadra, hogy viselkedsz, mert különben. Az Isten nem változik. Ő nem ilyen képmutató, ő mindig ugyanaz. János első levelében, 4.-9. vers, 4. fejezet, 9. vers azt mondja, abban nyilvánult meg az Isten szeretete, hogy az ő egyszülött fiát küldte el Isten a világra, hogy éljünk általa. És 16. vers első része azt mondja, és mi megismertük, és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Tehát ez egy olyan dolog, Jézus Krisztusnak az áldozata, egy olyan dolog, amiből bizonyosságot nyerhetünk Isten változhatatlan és feltétlen szeretetéről. És ez az, aminél a hitünk lehorgonyozhat egyszer s mindenkorra. Ez nem változik. Az Isten szeretetét nem abban kell elsősorban megtalálnunk, hogy mit tett az én életemben. Ez mind nagyszerű dolog, de az életben jöhetnek nehézségek, rossz helyzetek, kudarcok, csalódások is. Viszont egy dolog nem változik. Jézusnak az áldozata. Az az a pont, ahol Isten félreérthetetlen módon bemutatta az ő szeretetét. Azt, hogy hogyan viszonyul hozzánk, és mi az, amit ő szeretne nekünk adni. Életet szeretne nekünk adni. Azt mondja, hogy elküldte Isten fiát a világra, hogy éljünk általa. Ebből tudhatjuk, hogy mi az Isten gondolata felőlünk, hogy ő hogyan szeret bennünket. És azt mondja, hogy mi elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Ez az a kulcs, ami a lélekben, a szellemben való járásnak is kulcsa. Az Isten szeretetében való hit. Ha nem hiszel Isten szeretetében, felejtsd el a szellemben való járást. Nem fog működni. El fog sodródni. De konkrétabban szeretnék egy kicsit rátérni arra, hogy mire kell irányulni a hitünknek. Nyilván Jézus Krisztusra. Erre nagyon sok igét hozhatnék. Hogy a hitünknek Jézus Krisztusra kell irányulnia. De szeretem a dolgokat egy kicsit konkrétabban megfogni, mert Jézus Krisztusban kell hinni. Jó. Hogy? Mikor? És ez a konkrét helyzetekben hogy segít nekem? Ez most nincs a képen. Csak szeretnék felvetni egy kérdést. Hogyha belekerülsz egy szituációba, hol tegyük fel, nagyon gyorsan kell reagálnod, valami váratlan helyzet ér, valaki hirtelen felbosszant. Mit fogsz reagálni? Ami jön. Igen, ez a legjobb válasz. Ami jön. tökéletes válasz, ami jön. Mi fog kijönni? Ami benned van. Nagyon jó válasz. Mi van benned? Mi határozza meg, hogy mi van benned? Az határozza meg, amit jónak tartasz. Ti voltatok már olyan helyzetben, hogy mondjuk egy ilyen szituációban valaki felbosszantott és rögtön kicsattant a bicska. Meg a nyelv is. Isten, örültetek neki? Ah, jól megmondtam annak az embernek. Ugye, inkább szégyeljük magunkat. Bánt a dolog. Én nem ezt akarom. Nem ezt tartom helyesnek. Ilyen helyzetekben nem lehet végig gondolni, vagy nem azon múlik, hogy mit tartasz helyesnek, az, hogy most, nem az határozza meg, hogy mit fogsz tenni, hogy mit gondolsz helyesnek, hanem az határozza meg, hogy mit fogsz tenni, hogy mi van benned. Vagy inkább így fogalmaznám, hogy mi vagy. Hogy ki vagy. Mert hogyha te egy bűnös vagy, kegyelmezett bűnös, te bűnös, ha te egy bűnös vagy, ha te a régi életeddel küzdesz, akkor amikor egy ilyen helyzetbe belekerülsz, az a régi élet az vígan elő fog bukkanni. Mert te az vagy. És azt fog belőled kijönni, ami vagy. De a keresztény élet, keresztény hit, ez a Jézus Krisztussal való azonosulásról szól, hogy a vízkeresztségnél is láttuk. Ez nem arról szól, hogy én elhatározom magamban, hogy majd jobb leszek. Én elhatározom magamban, hogy majd nem fogok visszavágni, amikor valaki felbosszant. Én elhatározom magamban, hogy nem fogok ezt vagy azt csinálni, amit rossznak tartok. Nem erről szól, nem arról szól, hogy Jézus Krisztus azonosulok. És erre irányul a keresztény hit. A hit arra irányul, hogy mivé lettem Jézus Krisztusban az újjászületés által. Csak néhány igét szeretnék nektek felolvasni. Mert a Biblia radikális. Radikális. És a probléma az, hogy nem is hisszük el, amit a Biblia mond rólunk, ha újjá vagyunk születve. Természetesen olyanokról beszélek. Például 1 Korintus 1.30-ban azt mondja, de általad ti a Krisztus Jézusban vagytok, aki Istentől bölcsességül, igazságul, szentségül és váltságul lett nekünk. Tehát igazság enyém, szentség enyém, bölcsesség enyém, váltság enyém. Jézus Krisztusban, igen, de mindez az enyém. Azt mondja, hogy Jézus Krisztusban vagyok. Nézzünk meg még egy ige verset. Azzal kapcsolatban, hogy mire kell irányulni a hitünknek. 1 Korintus 2.12-t olvasom pontosítva. Mi pedig nem e világ szellemét kaptuk, hanem az Istenből való szellemet, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Ez a legnagyobb probléma, hogy nem is ismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Csak a saját erőforrásainkra próbálunk támaszkodni. Kolossi 2, 2. 3. verse. Hogy szívük felbátorodjék és szeretetben összeforjon, hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten titkának, Krisztusnak a megismerésére. Benne van elrejtve a bölcsesség is ismeret minden kincse. A probléma, hogyha nem azt az életet éljük, amit keresztény életnek gondolunk, az nem az, hogy nem próbálkozunk eléggé, hanem az, hogy nem ismerjük még az Isten titkát, Krisztust eléggé, hogy nem ismerjük azokat, amiket ő nekünk adott, és ezért nem is hiszünk benne. De ezt mondja Pál, hogy ő ezt szeretné, hogy a szívünk felbátorodjon, hogy elmerjük hinni azt, amit Isten nekünk adott, hogy eljussunk az értelem meggyőződésére, hogy teljes hittel megmerjük ragadni azokat a merész kijelentéseket, amiket a Biblia rólunk mond. És így Krisztus Jézusban élhessünk. Tehát ez az alapja a keresztény életnek. A hit hallás, az Isten igében való hit, nem pedig az emberi erőfeszítés. Visszatérve ahhoz, hogy hogyan is kaptuk a Szent Szellemet, az Istennek a szellemét. Ugye ez a hit, ez Isten ígéreteire alapoz. Nézzük meg, mit mond a szellem elnyeréséről az ige. 1 János 5. fejezetéből olvasom, 14.-15. verset. Ez az a bizodalom, amellyel iránta vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, azt is tudjuk, hogy már megkaptuk, amiket kértünk tőle. Tehát azt mondja ez igevers, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, azt már kipipálhatjuk magunkba, hogy azt már meg is kaptuk. Biztosan meg fogjuk kapni. Mi az Isten akarata ebben a kérdésben? Lukács 11. fejezet, 13. verse, pontosítva olvasom. Ha azért ti, gonosz létetekre, tudtok a ti féjétoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok Szent Szellemet azoknak, akik kérik tőle. De hogyha valakit nem győzne meg ez arról, hogy Isten akarata az, hogy mi a Szent Szellemet megkapjuk, akkor mondok egy másik tanút, a két tanú elve szerint. János 20. fejezetében, 21.-22. vers, ezt mondja, pontosítva olvasom. Majd ismét azt mondta nekik Jézus, békesség nektek, ahogy engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így szólt, vegyetek Szent Szellemet. Hogyan küldte el Jézust az Atya? Hogyan kezdődött az ő szolgálata? Hogy a Szent Szellemmel megkeresztelt, ugye kiárasztotta rá a Szent Szellemet. Így van. És utána Jézus azt mondja, hogy ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek. Vegyetek Szent Szellemet. Tehát, hogyha bárkinek kételje lenne afelől, hogy ez Isten akarata, hogy mi vegyünk Szent Szellemet, akkor Jézus Krisztussal kell vitatkoznia. És ezekkel az igékkel. Tehát az, hogy Isten szelleméből részesüljünk, ez az Atya akarata szerint van, és ezért bizonyos, hogy meghallgat bennünket. Visszatérek ahhoz, hogy hogyan is volt akkor a szellemtől való születésünk. Először is ezt nem mi találtuk ki. Nem mi akartuk elérni, ez az Atya akarata volt. Másodszorban ez Isten csodája az emberi szellemben. Ezt én nem tudom magamból megcsinálni. Ezt Isten teszi. Ez nem a törvény cselekedetei alapján van. Ez teljesen független a teljesítményünktől, az eredményeinktől, az igazságosságunktól. Attól, hogy mit tudunk felmutatni. A szellem elnyerése teljes mértékben Isten igéjén, vagyis Isten ígéretein alapul. És nyilván az ezen való hit az, ami ezt megragadja, ami igényli. És ahogy olvastuk az előző igeversben, és nem tudtam tovább, hogy olvastuk az előző igeversben, ha valamit az ő akarata szerint kérünk, már megkaptuk. Tudjuk, hogy már megkaptuk. Ez nagyon fontos, hogy ezt világosan lássuk, hogy a szellemtől való születés, ami visszatérnék, hogy a szellemben való járás ugyanúgy működik, mint a szellemtől való születés. Az Atya akarata szerint van, Isten csodája, független a teljesítményünktől, az érdemeinktől, a cselekedeteinktől, teljesen Isten ígéretein alapul, és csak hittel kérnünk kell, és működik. Visszatérnék erre a párhuzamra. Kolossi levél a 2. fejezet 6. versében, ugye ezt olvastuk. Amint elfogadtátok a Krisztus Jézust, az Urat, úgy járjatok is ő benne. Az első kérdés az, hogy elfogadtad-e már Krisztust? Elfogadtad-e már Krisztust, az Urat? hanem akkor még nem tudsz szellemben járni. De ha még nem fogadtad el, még nem késő. Jézus azt mondja, hogy mindenki, akit nekem ad az Atya, hozzám jön, és aki hozzám jön, az semmiképpen nem taszítom el. Nem késő befogadni az Urat. Sosem. Mindig van ennek ideje Jézus részéről. De ha valaki már elfogadta az Urat, hogyan fogadtad el? A Biblia azt mondja, hogy ez egyszerű hittel, az emberi teljesítmény nélkül történik. Egyszerűen elhitted, hogy Isten igéje igaz, először is helyesen feltárja a problémádat, tudnélik, hogy képtelen vagy Istennek tetszeni. A természeted romlott, halott, és nem tudsz jó lenni. Elfogadod, hogy Istennek ez a helyzet értékelése, és nem is próbálkozol többé azzal, hogy megváltozzál. Ellenben elfogadod az Istennek a megoldását. Ami nem a régi életnek a megjavítása, hanem azonosulás Jézus Krisztussal. Egy új és igaz élet Krisztus Jézusban. Ez az Isten megoldása, amit a szellemtől való születéssel nyerünk el. Így fogadtuk be Jézus Krisztust. Egyszerűen hitet gyakoroltunk abban, amit Isten mond, és nem tettünk érte semmit. Következő lépés, ahogy mondja, hogy úgy járjatok is ő benne, vagy ő vele. Kérdés az, hogy hitben járunk-e Jézusban, vagy más szóval a Krisztusban kapott új identitásod tudatában élsz-e. Mert soha nem az erőfeszítéseid vagy a próbálkozásaid alapján leszel jobbá. Nem tudsz az alapján jobbá lenni. Kezdetben sem sikerült, és a későbbekben sem fog. Egy megoldás van, Jézus Krisztussal azonosulni. Ő az én új személy azonosságom, az én új identitásom. Ráhagyatkozni az Isten feltétel nélküli szeretetére és hűségére, és elhinni azt, amit az ige mond rólam, ellentétben azzal, amit mások mondanak, vagy amit tapasztalok, vagy amit az egyházban tanultam. Mert a másik lehetőség az, hogy az ember visszatér ahhoz a teljesítmény alapú valláshoz, ahol magam próbálok jobbá lenni, vélt vagy valós elvárások alapján, aminek a végeredménye az, hogy nem fogok tudni szellem szerint járni. Hús szerint fogok járni, vagyis a régi életem szerint fogok járni, és a részem a kárhoztatás lesz. Vagyis nem fogok tudni igazi, szabad keresztény életet élni. Ezért fontos átgondolni ezt, hogy hogyan is vettük a szellemet. Hogyan fogadtuk Krisztust, az Urat. Mert ahogy elfogadtuk, úgy tudunk benne járni is. A hétköznapokban is. Innen fogjuk folytatni következő alkalommal. Nem tudom, megbotránkoztassak-e még így valakit a végére, de ilyen kijelentéssel fogunk foglalkozni következő alkalommal, ami az új identitásunkhoz kapcsolódik. Megszabadultam a bűnből. Meg vagyok szentelve. Igaz vagyok. Alkalmas vagyok Isten szolgálatára. Krisztus bennem él. Isten fia vagyok. Tökéletes vagyok Isten előtt. Tiszta a lelkiismeretem. Elég húzós kijelentések, nem? Csoda, hogy nem tudunk szellemben járni. Ha ezeken csak nézünk, meg fogjuk nézni a következő alkalom, hogy ezeket mondja az Úr. Addig is kívánom, hogy gondolkodjunk ezen, hogyan vettük az Urat, és erősödjünk Isten szeretetében, amely nem változik, és nem módosul akkor sem, amikor elfogadjuk őt. Kívánom, hogy áldást nyerjen ő általa, és a következő alkalommal folytatjuk ezt a témát, hogy hogyan lehet szellem szerint járni a gyakorlatban, hogyan lehet Jézus Krisztusban kapott új identitásunk szerint élni. Az Isten áldja meg az ő ígét a mi szívünkben.